ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, Istenünket, a tanult és gyakorolt 54. Zsoltárunk első versszakának eléneklésével. Tarts meg, Uram, én Istenem! Így kezdődik ez az ének. Helyünket, 397. énekünket, dicséretünket keressük meg, énekeljük el mind az 5 versszakát ennek az éneknek, így kezdődik, ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. 397. dicséretünk.
Yeah.
háromszéki otthon református lelkipásztor testvérünket, aki a Budapest déli református egyház megye kórház missziójával szolgál. Megkértük őt, és ő szeretettel fogadta a meghívásunkat, hogy néhány szóban mutatkozzon be és mutassa be a kórház missziót, ahová őt Isten állította a szolgatásról. Isten hozott és szeretettel fogadjuk a bemutatkozásra.
Kedves testvérek, háromszéki otthon vagyok, a déli egyház megyének vagyok a kórházmenet készen, és hadd mondjam el, hogy több kórházba járok Budapesten, ugyanakkor nem vagyok egyedül, egészen van az Úristen mindig, így ketten megyünk. A valóság az, hogy ő megy előttem és én utána. Nagyon sokszor ezt fedeztem föl, hogy az Úristen előbb kinyit egy ajtót, előbb kinyitja a beteg embernek az ajtaját, a fülét, a hallását, a szívét, a lelkét, és utána érkezem én meg ebben a nem mindennapi helyzetben. Hadd mondjam el, hogy úgysem vagyok egyedül, hogy vannak munkatársaim, vannak lelkész kollégák, akik szintén kórház lelkészként, vagy megbízottként jelen vannak ebben a szolgálatban. Név szerint azért megemlíteném őket, Sepsi Krisztina, mint kolléganőm, szintén a déli egyház megyében, de biztos ismerik Ajtoni Artúrt, ő is rendszeresen tevékenykedik Kékgolyóban és több helyen. Bácsai Gábor nevét is megemlítem, hiszen ő is ebben a szolgálatban jelen van, nyugdíjas lelkészként. És jelen van még Rideg Gyula, aki viszont a Betesda Gyermekkórházban abszolút szakmai és profi szinten végzi ezt a szolgálatot. Név szerint nem fogom megemlíteni az összes önkéntesemet, akik ebben jelen vannak ebben a szolgálatban, de óriási élmény velük együtt szolgálni, és óriási élmény azt megélni, hogy Budapest nagyon sok gyülekezetéből vannak önkéntesek, akik szívvel, lélekkel jönnek és érzik ezt a szolgálatot. Olyan sokszor megköszöntem ezt nekik, és soha nem tudom eléggé megköszönni a jelenlétüket. Az, hogy egy-egy Isten tisztelet előtt ők körbejárnak, hívogatnak, beszélgetnek, leülnek és hallgatnak a betegágy mellett. És hadd mondjam el, hogy a betegágy az egy számomra egy szent hely, ahol az ember leteszi a sarulját, és egyszerűen csak jelen van. Olyan sokszor azt élem át, hogy a lelkésznek, de mondjam így, a kórház lelkésznek nem beszélni kell tudni, hanem hallgatni kell tudni. Pedig ugye nekünk ezt tanítják, hogy minél többet, minél szebben beszéljünk, nekem legtöbbet hallgatnunk kell. Nekem legtöbbet csak jelen kell lenni, és engedni, hogy az Isten munkálkodjon a beteg emberben, bennem, és így együtt, ahogy a lelki gondozás legtöbbször csak egy úton járás, csak egy kísérés. Egy darabig vele tartok, és utána természetesen az Istenre bízva, ő is megy tovább az útján, és én is megy tovább az útján. Ehhez tudom hasonlítani ezt a szolgálatot. És ehhez hívok mindenkit, hogy merjetek testvérek megállni egy-egy emberi élet, nyomorúság, betegség, szenvedés mellett. Merjetek ott lenni, és merjetek lemenni a mélységbe, mert sokszor erre hív meg betegségben szenvedő ember, hogy te is mász le a mélységbe, és legyél ott vele. És csak arra hív meg legtöbbször a beteg ember, hogy felelekje. Hogy azt érezze, hogy van egy emberem, hogy azt érezze és azt élje át, hogy most legalább nem vagyok egyedül. Hogy azt élje át, hogy ha a családom lehet, hogy nem tud eljönni, de te itt vagy. De te velem vagy. És lehet úgy menni a beteg emberhez, de bárkihez, hogy Krisztus viszem a szívemben. Nagyon sokszor nem mi megyünk testvérek. Az Istent visszük a másikhoz. A vigasztalást visszük a másikhoz. Az igét visszük a másikhoz. És legtöbbször úgy éli át a beteg ember, hogy nem te voltál ott, hanem az Isten jött közel. Az Isten érkezett meg. Igen, küldetésben lehetünk. És lehettek mindannyian testvérek egyen-egyenként. Mert abban hiszek, hogy mindannyian az Istenhez közel vagyunk. Abban hiszek, hogy a legegyszerűbb ember is föl tudja használni az Úristen arra, hogy a másikat vigasztalja, hogy a másikat erősítse és fölemelje. Ezt adja az Úristen mindannyiunknak, erre hív újra és újra, és hadd mondjam el, ez nem csak a beteg emberről szól, ez a krízisben lévő emberről is szól. Mindenkihez mehetünk. A szomszédhoz, a baráthoz, a családhoz, az ismerőshöz, az idegenhez. Küldöttei vagyunk az Istennek. Tanítványai vagyunk az Istennek. Szálljuk hát oda azt a kis időt, amit rá tudunk szállni. És én szándékosan azt mondom, nem kell kórházba menni. Ahova indít az Isten, oda menjetek. De van rátok bízott ember, van rátok bízott testvér, aki arra vár, hogy te menj oda, aki arra vár, hogy te beszélj, aki arra vár, hogy te tégy bizonyságot, akinek pontosan rá van szüksége. Tehát ehhez adjon mindannyiunknak erőt, és bölcsességet, hogy fölismerjük, hogy te, kihez küld az Úristen. És én ebben így vagyok jelen, és köszönöm, hogy meghallgatok a testet.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Lukács evangéliumában, a 8. részben, a 16-tól a 21-ig terjedő versekben. Aki lámpát gyújt, nem takarja le edénnyel, ágya alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely kide tudódna és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok? Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Azért tudtára adták neki. Anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged mai vasárnapunkon, mindazért, ami a tiéd. Imádunk titkaidért, és hálát adunk neked kijelentésed bizonyosságáért. Hálát adunk neked Jézus Krisztusért. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy egyedül ő az, aki számunkra az üdvösség szempontjából mindent elvégzett, megadott. Ő az, aki bűneinkért meghalt, bennünket megváltott. Köszönjük, hogy ő az, aki szolgálatba állított, és köszönjük neked, hogy Jézus az, aki bátorít, erősít és vigasztal mindannyiunkat. Te látod, Urunk, hogy milyen sokan vagyunk most itt a te házadban, az imaházban. Sok mindent gondolunk is szívünkben, életünkben, ezekben a percekben. Beletódulnak az információk, megpróbáljuk feldolgozni azokat. Kérünk most, hogy olyan világos és tiszta üzenettel szólíts bennünket, hogy érthessük és követhessük azt. Szólj, Urunk Jézus Krisztus, erre vágyunk egyedül. Kérünk, hogy rombold le azokat az akadályokat, azokat a falakat, amelyek a te szabad útjába állnak, és amelyekben legtöbbször a mi személyes énünk, ha részes, mert vagy nem akarja meghallani a te szabadat, vagy éppen megpróbál elhesegetni azokat a gondolatokat, ahogyan te birtokba vennéd életünket. Szentlélek Isten, jöjj, és kérünk, hogy személyesen te magad tisztítsd a mi életünket. Vigasztalj bennünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvéreim. 512. énekünket keressük meg, első verszakát énekeljük el az utolsó énekeskönyvi énekünknek. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott igékben, Lukács evangéliumában, a 8. részben, a 21. verset olvasom. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, bizonyára nem csak számomra ismerős az az élethelyzet, amikor akarva vagy akaratlanul egy olyan információ birtokába jutok, amely információt vagy kimondva, vagy kimondatlanul titoknak szánnak, titoknak mondanak. És bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki nagyon fontosnak gondolom lelkipásztorként azt, amit lelkészi titokként bíznak rám, tehát nincs olyan élethelyzet, Nem lehet olyan furfangos megközelítés, amely arra utalna, hogy mondjam el, hogy mit bízott rám a másik ember. De vannak olyan élethelyzetek, amikor azt gondolja az ember, nem egy lelkizon gondozói beszélgetés után, hogy az az információ, amivel rendelkezik, az akár a közé is lehetne, közkincsé is tehetnénk. Nem egyszer fordul elő ilyenkor az emberrel, hogyha rám kérdeznek bizonyos dologra, akkor olyan sejtelmes választ ad. Tudjátok, amikor féreti az ember magát, hogy most elmondja, vagy nem mondja el azt, amit tud. Úgy hízelegnek neki egy picit, és kicsit kelletve mégis elmondunk mindent, ami a másik embert nem bántja, nem sérti. Vannak ilyen titkok, úgynevezett vallási értelemben is. Ezt nevezik ezotériának. Az a tudás, amely azt hirdeti és azt akarja az ember számára elmondani újra és újra, hogy gyere mindig egy picit közelebb, lép mindig egy picit közelebb, és majd akkor megtudod, mi az igazság. És mikor az ember közelebb lép, akkor az információ egy pici csöpp kerül hozzá, majd amikor még közelebb lép, akkor még több információ, de az információ valahogy nem akar megszűnni, és mindig arra készteti, arra hajtja az embert, hogy még tovább, még beljebb, vagy sok esetben még lejjebb kerüljön az élete. Néhány évvel ezelőtt egy megrázó film volt a televízióban, a címe, amikor semmit sem marad. És ez a film egy olyan közösséget mutatott be, egy olyan vallásinak mondott, ezoterikus közösséget mutatott be, amely közösség ugyanezt hirdette, gyere közelebb, egy pici információt sajátíts el, utána közelebb lép, még közelebb. Nem szeretnék félre beszélni, ez a film arról szólt, hogy egy férfi takarítóként hogyan kapcsolódik be a szientológia egyházába, és hogyan veszít el az égvilágon mindent, hogyan veszíti el a kapcsolatait, hogyan veszíti el családját, gyermekét, hogyan veszíti el a pénzét, és ezért, amikor semmit sem marad. Mindig csak egy picit kellett közelebb lépni, mindig csak egy kicsit kellett adni a magából, és a gödör fenekén egyedül maradt. Miért mondom ezt, kedves testvérek? Azért mondom, mert Isten igéje nem ezoterikus. Isten magából nem folyamatosan csöpögtet egy picit, hogy majd megtudod, hanem Isten mindent nyilvánvalóvá tesz. Persze, mondhatjátok azt, én is szoktam használni, hogy vannak Istennek titkai. Igen, én is ezt mondom, vannak Istennek titkai, ezekért a titkokért Istent imádni kell. Mert ezek a titkok valóban majd egykor válnak, egykor jelennek meg, egykor kerülnek napvilágra. De Isten nem csöpögtet belőle valami picinkét, hogy boldogabb legyen mindig csak egy kicsit az életed, hanem a legtöbbet, a legnagyobbat világosan, tisztán, érthetően adja Jézus Krisztusban. Isten utolsó nagy kijelentése üdvösségünk szempontjából nem titok, hanem valóság, Isten igéje, Jézus Krisztus. Miért mondom ezt? Azért mondom, kedves testvérek, mert a felolvasott igényt mindkét kicsiny részlete Isten igéjének meghallásáról, megértéséről, és megcselekvéséről beszél. Akik tegnap olvastuk református bibliaolvasó kalauzunk szerint az aznapi szakaszt a magvető történetével találkozhattunk. A magvető történetének mi az egy-két mondatos összefoglalása? Az, hogy Isten az ő igéjét számunkra kijelenti. Isten az ő dolgait, az ő üzenetét számunkra kézzel foghatóvá teszi. Isten igéje az a mag, amely hullik, amelyet hallgathatunk. És Isten nagyon bőkezű, látjuk a magvető történetéből. Nem azt nézi, hogy hol van a megtérülési pont, hanem azt mondja, hogy adom. Szinte mértéktelenül adom. És ezért bátorítja a példabeszédek könyve és a mindenkori ige hirdetőt arra, hogy reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezedet este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mindkettő egyaránt jó lesz. Mert a magvetésben megjelenik az is, hogy nem biztos, hogy a mag termést ad. De Isten ilyen bőségesen adja önmagát, Isten ilyen bőségesen hinti az ő igényét. Mi pedig itt vagyunk, és az igét hallgatjuk. Erről beszél a lámpásnak a története is. Azt mondja, Isten igéje világosság, nem egyfajta sötétben megtalálható tudás. És azt is elmondja, hogy Isten igéjét bárhogyan akarja az ember rejtegetni, napvilágra kerül. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek ebből a felolvasott kis szakaszból, hogy amikor azt olvassuk, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, itt nem arról beszél Lukács evangélista, hogy elő fognak kerülni a te bűneid. Nem azt mondja el, hogy hiába rejtőzteted el a bűnödet, majd az napvilágra jön. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt a mi egyházmegyénknek volt egy nagyon-nagyon kényes ügye, nagyon kritikus ügye. Nem is szeretném megterhelni vele a testvéreimet. De egy valaki ezt a nagyon kényes, nagyon sötét, nagyon bűnös ügyet úgy jelentette meg egy országos napi lapban, mint itt Isten igéjét, ahogy olvassuk, nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne kerülne. El van nekem téve, otthon ez a cikk a Népszabadságban jelent meg. De itt nem erről beszél Lukács, hogy a bűneink fognak előkerülni, hanem arról beszél, hogy Isten igéjét nem lehet elrejteni. Hogyha Isten megszólít bennünket, ha Isten megvált bennünket, azt próbálja az ember takargatni egy darabig, de nem lehet, hogy ne szóljon róla, ne beszéljen róla. Talán emlékeztek, néhány évvel ezelőtt társegyház községünknek egy presbitere, Kerekes Péter, budakalászi presbiter testvérünk, egy nagyon színes, fényképes beszámolót tartott missziói útjáról, Pakisztánban volt. És elmondta, hogy Pakisztánban az emberek egy része nem tud olvasni, és mégis minden Isten tiszteleten kívülről tudják az igét, mert megtanulják. Olvasni nem tudnak, de megtanulják az evangéliumot. Olyan ez, gyülekezetünk egy presbitere mesélte édesapját, kísértük néhány héttel ezelőtt utolsó földi útjára, 98 éves volt, idős Takács László, lelkipásztor testvérünk, azt mondta a fia, gondnok úr, hogy panaszkodott az édesapja, hogy amikor reggel kinyitja a Bibliát, elolvas 3-4 szót, és összefolytak a betűk. de így szólt a lelki gondozó lelki pásztorhoz: tudod, összefolynak a betűk, nagyon bosszant, de mégsem esek kétségbe, mert tudom a folytatást. Mert tudom, hogy hogyan szól tovább az ige. Mert Isten a szívembe véste. És a pakisztáni küldetésből azt mondtam Kerekes Péter testvérünk, hogy vannak olyan lelkipásztorok, akiket Isten az ő igével megszólított, és ezért ki kell lépniük abból a közösségből, abból a helyről, arról a településről, ahol élnek, mert halál várna rájuk, és egy másik, majdnem azt mondom, egy másik földrészen, az ország másik részében kell beszélniük Jézus Krisztus megváltó munkájáról, mert nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne kerülne. Mert nem lehet Isten igéje fölé egy kis takaró edényt tenni. Világos beszéd. Éppen ezért, amikor Isten igéjével találkozunk, akkor nagyon fontos, hogy legyen fülünk a hallásra, legyen szemünk Isten igéjéből a látásra, és legyen kezünk, hogy Isten igéjét megcselekedjük. Azt mondtam, kedves testvérek, hogy az ige meghallásáról beszél mindkét rövid szakasz. A lámpás története is, és Jézus kijelentése is. Miről is van szó? Mint hogyha Jézus Krisztus kritikai hangon beszélne az ő családjával. Az az én anyám és az az én testvérem, aki Isten igéjét hallgatja és megtartja. Isten igéjéről beszélünk most, annak hallgatásáról és megtartásáról. Vajon Isten igéjének hallgatásában akadály lehet-e a család? Kényes kérdés. Sokan küzdünk vele. Sokan küzdötök vele. Hová tegyem a mércét, hogyan beszéljek róla, mit válasszak? Akadálya a család. Néhány héttel ezelőtt beszélgettem egy idős, nem pomás csobánkai testvérünkkel. Egészen konkrét kérésem volt az ő irányába. Először csak annyit mondott, hogy nem, és amikor én megpróbáltam egy picit nyüstölni, hogy esetleg vállalja el azt a szolgálatot, amire kérném, akkor azt mondta, hogy nem lehet. Életem hátralévő részét a családomnak kell szentelnem. Így is sokat mellőztek, amiatt, hogy sok egyházi szolgálatot vállaltam el. Hányan és hányan vagytok úgy, hogy eljöttök ide az Isten házába, és vagy direkt, vagy indirekt halljátok, hogy miért, minek, hová mentek, miért fontosabb az Isten igéje, mint a gyermeked, az unokád, a dédunokád. Akadálya a család. Azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy sokan ezt a részét és az ige hallgatásnak ezt a részét úgy fordítják meg, hogy természetesnek mondják, első Isten igéje, második a szolgálat, harmadik az imádság, negyedik a család. De vajon erről beszél-e Jézus? Ezt mondja, ezt akarja Jézus a mi szívünkre helyezni. Vagy nem arról van ez szó inkább, hogy azt mondja Jézus, hogy mindazok, akik megtartják és meghallják az én igémet, azok olyanok lesznek, mint az én családom. Ugyanúgy az én testvéreim lesznek, úgy az én anyám már, vagy apám már lesznek. Nem arról van inkább szó, hogy Jézus ezekkel a szavakkal szeretne bennünket felemelni, mint a családot, az intézményt ledorongolni? Néhány évvel ezelőtt mondta egy asszony testvérünk nagyon keserűen, fia és menye, vagy lánya és veje, lényegtelen, meghívták őt egy étterembe, és amikor a desszertet, egy kitűnő desszertet fogyasztottak, letették a desszertes villát, akkor előállt a bátrabb, és azt mondta, mama, a kapcsolatot a mai napon megszakítjuk veled. Legközelebb akkor láthatsz bennünket és a te unokáidat, hogyha te is megtérsz. Átadod az életed Jézus Krisztusnak. Azóta ez az asszony nem látta az unokáit, nem látta fiát vagy lányát, vejét vagy menyét, és nem látta a legkisebb unokájának a megszületését. A legkisebb unokájával még nem is találkozott. Vajon ezt mondja Jézus? Ezt akarja adni Jézus? Így akarja szembeállítani a családot és az ige hirdetését, vagy az ige meghallását? Szerintem nem. Jézus példája annak, hogy ő megérti, megtapasztalja és véghez viszi, hogy hogyan kell betölteni a törvényt, betölteni Isten igéjét, és hogyan kell a családban viselkedni. Tudnélik, Jézus nem írta át a 10 parancsolatot, tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Valószínűleg József ezekben a percekben már halott. Nevelő apja Jézusnak már nem él. De Jézusnak gondoskodnia kell a családján. És Jézus életében az ige, az Isten igéjének igazsága megpróbálja rendezni ezt a helyzetet. A családon belül, amikor arról van szó, hogy mit jelent Isten igéje, akkor Jézus mindig nagyon valóságosan és nagyon igaz módon beszél. Nem kertel. Gondoljátok végig, hogyha Jézus és a családja a kapcsolatát nézzük, akkor az egyik ilyen kapcsolat, hogy elmennek Kánába, és a kánai mennyegző történetében Mária odafordul Jézushoz, és azt mondja Jézusnak, János evangélium második részében olvassuk, hogy elfogyott a bor. Azt mondja Jézus, hogy nekem ehhez mi közöm van. Nem jött még el az én időm. Tehát Jézus nagyon valóságosan és nagyon tisztán azt mondja anyjának, Máriának, hogy ő nem azért jött erre a világra, hogy ezeket a dolgokat itt és most az anyja akaratára és parancsára megtegye. Mondhatom úgy is, hogy Isten igazságával megbántja Máriát. Ennek az igének a tágabb környezete Márk evangéliumában úgy szerepel, hogy Mária és Jézus testvérei azért jönnek, hogy Jézust magukkal vigyék, mert úgy gondolják, hogy Jézus magán kívül van. Hadd mondjam így, mert ezt jelenti a bibliai szöveg, és ez nem Isten kísértés, hogy Jézusnak elment az esze. És akkor Jézus nagyon határozottan, nagyon világosan kimondja azt, hogy Isten igazsága az igével kapcsolatban ezt a mércét jelenti. Az az én anyám és az én testvérem, aki Isten igéjét hallgatja és megtartja. Jézus nem enged ebből. De nem enged a szeretet nagy parancsából sem. Mert Isten igazsága fölött áll Isten szeretete. Isten szeretete mindig megmarad. Az igazság külön választ, egy családban is az igazság külön választ. De ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem őket. Miért? Azért, kedves testvérek, mert a családtagok egy valamit tudnak, azt tudják a mózesi törvények szerint, hogyha Jézus tovább folytatja azt, amit mond, akkor Isten káromlás miatt halálra fogják ítélni. Ezért mennek oda. A mózesi törvényben megszámoltam erre az alkalomra, 12 olyan parancs van, aminek a következménye a halál. És mivel Jézus idejében a halálbüntetést ebben a formában gyakorolták, és majd látjuk Jézus peréből is, 12 olyan eset van, amely miatt ki lehet szabni a halálos ítéletet. Ilyen az emberülés, az emberrablás, a bálványimádás, ilyen a szombat megszegése, a jóslás, ilyen a pap lányával való paráználkodás, a házasságtörés, a vérfertőzés, a férfiak közötti egynemű viszony, és az állatokkal való szexuális kapcsolat. Most csak 10-et olvastam fel. Azt mondja Mózes törvénye, hogy ezeknek a büntetése halál, és van még 2. Az Isten káromlás. Ha valaki átkozza Istenét, annak bűnhődnie kell vétkéért, aki az Úr nevét káromolja, halállal lakoljon, irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség, akár jövevény, akár menszülött, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét. Ez történik majd Jézus perében később. Amikor megkérdezi a főpap utolsó indulatból, hogy te vagy-e a Krisztus, az Isten fia, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia, Máté evangéliumában ezt olvassuk. És arra azt válaszolja Jézus, hogy te mondod. És ebben a pillanatban a főpap megszaggatja a ruháját, és így szól, Istent káromolta, ezért méltó Jézus a halálra. Ugye értitek? Itt van a halálos ítélet. De van még egy. A mózesi törvényben, ami halált vonz. Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, halállal bűnhődjék. Isten igéje a családban elválaszt. De ez nem írja felül a szeretet parancsát. Mit csinál Jézus? Ő meghallja az igét, mert maga az ige, és betölti Isten igéjét. Tudjuk azt, kedves testvérek, ahogyan folytatódik Jézus élete, Jézus példája, ott látjuk Máriát a kereszt alatt. És mit csinál Jézus? Azt mondja Jánosnak, hogy íme a te anyád. És mit mond Máriának, az ő anyjának? Íme a te fiad. Betölti a szeretet nagy parancsát. Betölti ebben az esetben is a törvényt. Rábízza arra a tanítványra, akiben emberi módon leginkább megvannak azok a tulajdonságok, amelyek Jézusban megvoltak. Van egy egyházatya, az egyházi történetírásnak az első alakja, Eusebiusnak hívják ezt az egyház atyát. Ő maga lejegyzi, hogy valóban így is történt, hogy János volt az, aki Máriát az oltalma alá vette. Gondozta, szerette. És azt is tudjuk, kedves testvérek, hogy Isten igéje ugyan külön választ a családban, de ez nem írja felül a szeretet nagy parancsát, hanem inkább azokat emeli fel oda, akik mi vagyunk Isten igéjének hallgatói, mi is Jézus fivérei és nővérei lehessünk. Nem vér szerint, hanem az ő vére szerint. És látjuk azt is, az apostolok cselekedetére írott könyv erről beszél, hogy Mária már megértve Krisztus titkát, ott van az első gyülekezetben, ott van azok között, akik meglátják a pünkösdi titkot, akik együtt imádkoznak. És ott van az első gyülekezetben Jézus testvérei közül Jakab is, az Úr testvére, meg ott van talán Júdás is, aki a levelet írja az új szövetségbe. Miről is van szó? Arról, hogy Isten igéje ott és akkor abban a helyzetben elválasztotta őket, de a szeretet betöltése mégis összekötötte. És megértette mindenki Isten igéjének a titkát, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez az ige. Ez Isten igéjének, az előbb azt mondtam, titka, de nyilvános titka, elrejthetetlen titka, és ez, ami célba ér, az ige meghallásával és megtartásával. Nem csak egykor, hanem ma is. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, az igére. 377. énekünket keressük meg, harmadik versszakát énekeljük el. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy igéd meghallásáról és megértéséről egy nagyon konkrét példán keresztül is tanítottál bennünket. Kérünk téged, hogy hadd forduljunk így ezért a te éltető szavadhoz. Nem tudunk mi sem máshoz menni, hiszen az örök életnek beszéde te nálad van, Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a legnehezebb pillanatokban is bizonyosak lehetünk igéd igazsága felől, és igéd igazsága mégsem szeretetlenséget szül, hanem a szeretetet munkája hiszen ez a legnagyobb parancsolat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád gyászoló testvéreinkért. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy megismerhettük Marika nénit. Hálát adunk neked az ő életéért, szolgálatáért. És kérünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy vigasztald az itt maradottakat, a gyászolókat. Kegyelmesen gyógyítsd be azt a sebet, amely most szívükön, életükön van. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, minden beteg testvérünkért, kórházban lévőkért, kórházi ágyra készülőkért. Imádkozunk hozzád azokért a szolgatársainkért itt ebben a gyülekezetben, és ami szűkebb, tágabb régiónkban, akik beteg ágyak mellett hirdetik igédet, az evangéliumot, a jó hírt. Áld meg az ő munkájukat, szolgálatukat. Köszönjük, hogy lelkipásztor testvérünk családjával együtt eljöhetett közénk, és bizonságot tehetett az ő életéről, munkájáról. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, egyházunk egészéért. Te látod, Urunk, hogy ez az esztendő valóban a választások éve. Számunkra, reformátusok számára most kezdődik igazán. Adj méltóságot, türelmet, odafigyelést ezekben a napokban. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy mindazok a világi vezetőink, akik most 5 éven keresztül igazgatják szűkebb és tágabb környezetünket, méltók legyenek a te nevedre, és a te akaratodat keresve igazgassák a mi életünket. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy a mai napon délután 14:30-tól Nehézi Károly emléknap lesz az Örbottyáni gyülekezetben. Délután harangszentelés és missziói előadások várnak ránk. Ma este 18:00-tól a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájába hívnak bennünket orgona hangversenyre. Közreműködik Karasszon Dezső orgona művész. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét a szeretet vendégségben, a gyülekezeti szolgálatokban, és köszönünk minden adományt is. Hirdettem, hogy jövő héten vasárnap ünnepi alkalmunkon bemutatjuk konfirmáló fiataljainkat, délután pedig Verőcei testvérgyülekezetünk látogat el hozzánk. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2014. október 14-én, életének 76. évében elhunyt pap Bálintné testvére. Temetése a tegnapi napon, október 18-án volt Pilisszent kereszten. Istenünk vigasztaljon meg gyászoló testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, bűnbánati alkalom 18:00-kor Pomázon, 19:00-tól énekkari próba. Kedden 18:00-kor bűnbánati alkalom lesz Csobánkán, Konzoltán lelkipásztor szolgálatával, magam pedig a Kék Kereszt alkalmon szolgálok Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a Pomáz idősek otthonában és bűnbánati alkalom Pomázon. Csütörtökön bűnbánati alkalom lesz Csobánkán. Pénteken 6 órakor bűnbánati alkalom Pomázon és 7 órától ifjúsági bibliaóra. Jövő héten szombaton 9 óra 20 perckor indul kiránduló körünk Pomázról Csobánkára, hogy az Oszoly csúcson át visszaérkezzen Pomázra. Jövő héten vasárnap 9 órakor újborért való hálaadó Isten tiszteletünk lesz. Ünnepi közösségünkben urvacsorai alkalom is lesz Csobánkán. 10:30-kor ugyancsak ünnepi Isten tiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Pomázon. Ezen az alkalmon megkereszteljük Mona Benedeket. Itt is bemutatkoznak és szolgálnak konfirmáló fiataljaink. Vasárnapi persely pénzeinket a Sajó Petri református templom építéséhez ajánljuk fel. Szeretettel jelzem, hogy a tavalyi úgynevezett kötelező perseinkből a Debrecen Lenz telepi templom építését támogattuk. 15 millió forint feletti összeg gyűlt össze, és ebből az összegből az egyházközség befejezte a templomépítést, október 4-én pedig fel is szentelték a templomot. Most egy újabb templomépítést támogathatunk, ez Sajó Petriben lesz. Végül, de nem utolsó sorban, presbiteri gyűlésünkről is hadd szóljak néhány mondatot. Alkalmainkról beszélgettünk. Alkalmaink közül most kettőt emelnék ki. Október 31-én ünnepi istentiszteleteink lesznek reformáció napján. November 9-én pedig 15 órától megemlékezünk lelkipásztor testvéreinkre, akik 100, illetve 150 éve hunytak el. November 15-én jótékonysági hangversenyünk lesz. Diakóniai segédről is beszélt a mi gyülekezetünk, egy nagyon nehéz helyzetben lévő családnak 5 gyermekét a gyámhivatal elhelyezte a családtól. A mostoha körülmények között nem volt, körülmények miatt nem volt fürdőszobájuk, és nem volt külön mosdójuk. Ennek az elkészítéséhez a mi gyülekezetünk is hozzájárult 100 000 forinttal. Aki szívesen támogatná még ezt a családot, megteheti gyülekezeteinkben. Presbitériumunk a 2014-15. Évi hitoktatási tanévben Vörös Ákos Dunabogdányi lelkészt bízta meg az iskolai hitoktatás megtartásával. Beszéltünk még a pomázi körforgalom építéséről, a parókia belső ajtó lapjának a cseréjéről, illetve a presbitérium úgy döntött, hogy az évtizedek óta lefolytatott orgona javítást szeretné ebben az évben befejezni. Egy nagyon furcsa és nagyon nehéz helyzet adódott, az a mester, aki eddig vállalta az orgonának a felújítását, az keresetlen módon most már elutasította a további feladatoknak a végzését, ezért a presbitérium egy másik orgona javító céget bízott meg befejező feladatok elvégzésére 300 000 forint plusz áfa összegben. Illetve beszéltünk még a közegyházi választásokról és ezzel kapcsolatos feladatainkról is. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg, a 200. dicséretünk első verszakát énekeljük. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Istenünk, Atyát. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.